Galaxis kalauz Timár Ágnessel.
Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis kalauz 313. epizódja, a mikrofonnál Timár Ágnes. Az előző héten tisztáztuk, hogy az utcatáblákon, már ha vannak, néha egészen kezdetleges kommunikációval köszöntenek minket, sokszor az egyes településekre megérkezve vagy Budapesten egyik kerületből a másikba áthajtva fogadnak elsőként a szabályos zöld táblák, rajtuk barátságos köszöntés, mondjuk Isten hozta az akárhanyadik kerületben, vagy Kiskun valahol, és mivel tekintettel vannak a nyelvi kisebbségekre, segítségként rovásírással is megismétlik az üzenetet azoknak, akiknek ez az anyanyelve. Na de mindegy. Mindez csak azért érdekes, mert még ha nem is tudjuk, hát kibetűzni a rovásírással felfestett mondatot, bár felette ott van olyan magyarul, amellyel a csak rovásírással írók is remekül boldogulnak, csuda sok információhoz jutunk mégis, nem a rovásírásról, sokkal inkább bizonyos társadalmi dinamizmusokról, általánosabb világnézetről, és a többi. Ezért is kezdtünk beszélgetni az adásban azokról az alapszimbólumokról, amelyek vagy konkrét történelmi tényeket hordoznak, vagy valamilyen érzetet keltenek bennünk. Pár Ádám szót ejtett a szvasztikáról, amely a modern világban jobbára a horog keresztként ismert, illetve a vörös csillag dilemmáról is. A történész politológussal most folytatjuk az interjút, amelyben a színek szimbolikájáról és most már egészen konkrét politikai példákról is beszélgetünk, főszerepben a magyar trikolor.
Első megálló.
Amikor egy korábbi választás alkalmával a jobboldal tulajdonképpen kisajátította a kokárdát, hiszen azt mondta, hogy aki a mi emberünk, az kokárdát fog viselni, és egyrészt degradálta magát a kokárda intézményét vagy tényét is azzal, hogy egy átlag kedden is ott volt a kabáton, és nem tiszteltük meg az ünnepeinket, hogy ma teszem ki, hogy március 15-én, hogy október 20-án, és hogy miért nem csinált azt a másik oldal, hogy azt mondta, hogy hát ez tök jó ötlet. Hát ez, akkor mi is kifejezzük a magyarság tudatunkat, ha ezt akarjátok vele kifejezni, ugyanúgy jogunk van a kokárdát viselni. Másnapra már semmi ereje nem lett volna ugye a dolognak, mert utána már mindenki azt mondja, hogy most kitűzzem, ne tűzzem a kezdeményező oldalról, mert most már viszont bármit gondolhatnak rólam.
Hát ezt 22 évvel ezelőtt kellett volna fölvetni.
Igen.
De egyébként, igen, most, hogy beszélgettünk erről, tényleg ez szöget üt az ember fejébe, hogy ezt a nagyon egyszerű eszközt nem használták ki. Én arra emlékszem, mert ugye akkor én középiskola végén, egyetem elején voltam, mikor volt ez a mizéria, én arra emlékszem inkább, hogy akkor úgy reagáltak nagyon sokan, hogy akkor inkább nem tették ki a kokárdát már a következő március 15-én. Tehát ugye a kokárdák száma fogyott, de hát és ez a reakció, ez butaság abban az értelemben, hogy egyébként ezzel az illető kinek tesz rosszat, kinek árt, nem azoknak, akik a kokárdát hordták március 15-e után is. És egyébként most felvetném azt, mert nem olyan régen volt, néhány éve, hogy Sean Connery meghalt, zseniális színész, ő egy skót munkásosztálybeli családból jött, és minden rendezvényen ő vállaltan kiltben volt, ugye, mert a kilt lényegében egy rebellis viseletnek számított a 18. században, mert ha valakit háromszor azon értek, hogy kiltet visel, akkor az illetőt deportálták Amerikába, illetve amikor elfogyott Amerika a gyarmatok felszabadulása után, akkor pedig Ausztráliába. Innentől kezdve viszont egy politikai szimbólum lett, tehát a politikai lázadásnak az alapja. Ezen az változtatott, amikor IV. György király 1822-ben is úgy akarta lenyűgözni a skót alattvalóit, hogy kiltben jelent meg, és kénytelen volt mutogatni a király léttére a mesztelen bokáit, ugye a skót alattvalóinak, de ugye ezzel már is szerethetőbbé tette a brit monarchiát.
Tehát nem jutott eszükbe, hogy akkor deportáljuk a királyt.
Nem jutott eszükbe. És azóta is meg lehet nézni, hogy Skóciában teljesen mindegy, hogy valaki tori, vagy víg, vagy szocialista, vagy kommunista, tehát ha legalább másut nem, ilyen ünnepnapokon, vagy jeles alkalmakkor nagyon sokan, nem mindenki, de nagyon sokan kiltet húznak, úgyhogy nincsenek ezek a ilyen magyar, meg közép-európai görcsök ott például, mint itt.
Hát a jelenlegi harmadik Károlyt is nem egyszer láttuk már egyébként kiltben, és az, hogy most ez ilyen piros színű vagy zöldes, az meg a tájegységre vonatkozik, én úgy tudom. Ez mondjuk lehet, hogy kicsit turista dolog lett. Szóval, hogy például a kilt, az valószínűleg elveszítette ezt a jelentését.
Kivéve a szeparatistáknál, a függetlenségpártiaknál, ott nem veszítette.
Igen, tehát az adott helyszínen, de a nagyvilágban most már azt mondjuk, hogy ha valaki akar vinni egy szuvenírt Skóciából, és visz egy olyan babát, akkor tudti, hogy egy férfi kiltben jó eséllyel nem lesz rajta alsó nemű, mert van egy ilyen városi legenda.
Most már egyébként ez csak a legfanatikusabbak tartják be.
Igen, mert egyik, mint ráadásul egy elég szeles vidék, tehát hogy azért nagy a kockázat, hogy mondjuk így megmutatja, hogy van-e vagy nincs. Na mindegy, szóval, hogy ez tényleg átcsúszott abba, ami már így el lett erőtlenítve talán mondjuk így. A kokárda kapcsán az is egyébként, sőt, talán pont onnantól kezdve, amikor ez a kitűzöm, nem tűzöm, egyáltalán a tény, hogy én mutatni akarom-e, hogy hova tartozom, amit egyébként Amerikában előtte nem is nagyon értettük, hogy ők tényleg gyártanak, mit tudom én, Kennedy arcát, hát amikor Kennedyre lehetett szavazni, nem utólag már nagyon lehet hősöket gyártani, hanem akkor, amikor még hiszek valakiben, aki aktuálisan még csak indul, vagy még csak oda tart, hogy az ő arcképével díszített kitűzőket. És nem tartották őket fanatikusoknak, hanem hogy egyszerűen vállalják. Ugye. És nálunk ez valószínűleg egy ilyen új dolog volt, hogy amikor voltak az egyes tüntetések, rendezvények, mit csináltunk? Nézegettük a zászlókat. Először azt nézegettük, hogy a piros-fehér-zöld mellett hány darab árpádsávos jelent meg, aztán azt is nézegettük, hogy megjelente egyáltalán uniós zászló, amikor már ugye ez 2004-től aktuálissá vált, és hát most is nézzük. És visszatértünk oda, hogy a középen kivágott zászló egy viszonylag friss, hát a korábbi példákhoz képest frissebb megjegyzés, és annak a megfelelően, olyan értelemben megfelelően, hogy az oldal számára megfelelően dekódolt változata miatt, hát megragadták ezt a bizonyos kivágott zászlót, ami meg ugye az 56-os forradalomra utal. Azt például sikerült-e megszerezni, a sajátjává tenni, vissza lehet-e szerezni, hogyha így történt, és ez a bizonyos zászló nézegetés, ez mennyire érvényes még most is, amit én mondtam, vagy ez is már így?
Hát annyira érvényes szerintem, hogy ugye az nagyon sokak számára egy rendkívül barátságtalan lépés, amikor például az Európai Unió zászlót bár lehetne, de nem tűzik ki, vagy például...
Mondjuk a parlamentre.
Igen, és akkor ugye nyilvánvalóan ebből is próbálnak elemzők, vagy olykor akár átlag emberek is, amikor arra járnak, akkor levonni következtetéseket az Európai Unióhoz való viszonyra. Tehát azt gondolom, hogy ha nem is tömeges méretekben töltik ezzel az idejüket az emberek, de azért megvan ez a zászló nézegetés. Bár én nagyon óvatos vagyok ebben, mert ugye mi most a média révén szólunk az emberekhez, és tudjuk azt, hogy a média is ki tud alakítani egy ilyen érzetet, hogy fú, most akkor te nézd ezt meg azt, de én inkább azt próbálnám sugallani, hogy inkább ezzel ne foglalkozzon így ebben a formában senki, mert ez akkor jó, tehát minden jelképhez való viszony akkor jó, hogyha nem férkőzik be a mindennapjainkba, tehát hogyha nincsen az arcunkba tolva, akár kokárdáról, akár zászlóról beszélünk, tehát akkor tudnak élni ezek a jelképek, hogyha van egy szent idő, amikor viselik őket, tehát lásd akár a kokárda esetét, van egy szent tér, ahol jelen vannak. Most nyilván az, hogy mit tekintünk ilyen térnek, szent térnek, az ugye megint kultúránként eltérő lehet, mert az Egyesült Államokban szokták mondani, de ez Svájcban, Svédországban is így van, hogy hogy sokan azzal kezdik a napot, hogy kitűzik a zászlót a házukra, vagy fölhúzzák a zászlórudra a kertjükben, és azzal végződik a nap. Tehát tulajdonképpen az ő házukat, kertjüket is valamilyen értelemben egy ilyen szent térként kezelik. Ugye Magyarországon például ez nem divat. Magyarországon is láttuk,
de a történelmünk miatt.
Történelmileg, illetve nálunk szerintem a himnusz tölti be ugyanazt a szerepet, mint amit a zászló, tehát hogy a himnusz eléneklése, meghallgatása az egy ilyen felemelő, magasztos élmény, mint az amerikai családnál a zászló felhúzás, levonás.
De nem azzal kezdjük a napot és zárjuk be a szózattal.
Nem, akkor rosszul fogalmaztam, most nem a nap lezárása a lényeg, hanem hogy az amerikaiaknál például a zászló iránt van egy majdhogy nem ilyen kultikus viszony. Magyarországon meg a zászló is persze nagyon fontos, de hogy a nemzeti imádság, a himnusznak van egy ilyen kiemelt szerepe.
Láttam egy közepesen jó tévéfilmet, ami 1945 és 47 közötti időszak, tehát amikor eldőlt, hogy most tulajdonképpen, vagy legalábbis úgy nézett ki, hogy még volt egy ilyen kis rövid átmenet, amikor még nem lettünk a Szovjetunió része hivatalosan is, és ugye Kétli Anna még az országgyűlés tagja volt, mint második női politikus, mert az első az ugye Slakta Margit volt.
Igen, egyszerre is voltak, igen, de Slakta Margit volt az első.
Igen, és ez egy ilyen rövid játékfilm volt, és ott például miután mutattak egy hosszú vitát a parlamentben, és már a korábbi szocdemek, akik a Kétli mellett álltak, már azok is átcsúsztak, nem a csak a szoc irányba, hanem effektíve a kommunizmus irányába, nagyon-nagyon komolyan, már ott ült Rákosi Mátyás, már azokat a szólamokat, tehát már közelítettünk ahhoz, hogy most már mindjárt ott vagyunk, amit ismerünk, és utána azt mondta, hogy lezárásképpen, akkor most énekeljük el a himnuszt.
Igen, emlékszem, megvan a jelenet. Láttad. Nem láttam, tudom ez az
egy valós eset. Tehát miután végighallgattuk ezeket a ténylegesen, szélsőségesen kommunista mondatokat, azok után úgy kezdeni egy országnak a himnuszát, hogy Isten áld meg a magyart, miközben a saját ateizmusukat is vállalták több kiállásban, pont abban a jelenetben, nyilván nem véletlenül, akkor nekem is ilyen fura volt, hogy a kérdés merült föl, hogy annyi mindent megváltoztattak akkor, hogy nem fért bele a himnuszt lecserélni.
Több dolog van. Szerintem ez a vita, amikor lezajlott, akkor még nem a kommunista pártállam volt a tét, ez a köztársaság kikiáltása körüli vita lehetett. Ott Igen. volt az a nagyon híres eset, hogy Slakta Margit tüntetően nem énekelte a himnuszt.
És nem állt föl.
Így van, és nyilvánvalóan ez egy tüntető gesztus volt a köztársaság kikiáltásával szemben, nem azzal, hogy kikiáltották, hanem a móddal, ahogyan az lezajlott, tehát hogy ez nem egy népszavazás révén történt meg. Van egy ilyen anekdóta, hogy a himnuszt Rákosi le akarta cserélni, és állítólag ugye rendelt Íj és Gyulától, meg Kodály Zoltántól egy új himnuszt, és Kerek Perec megmondták, hogy köszönik szépen, de nagyon jónak találják az elsőt is. Ezzel megbukott ez a terv.
Na de biztos, hogy talált volna olyan zeneszerzőt és szövegírót, aki egyetért.
Ebben egyáltalán nem vagyok biztos, és azért azt se felejtsük el, hogy két ilyen emberhez mérhetőt nehezen lehetett találni.
Nyilván. Mutasd még egy Kodályt, Kodály mellett. Nincs, Kodály egy volt.
Így van. De mondom, az illető ők 120%-kal azt mondták, hogy nem. És a másik dolog pedig az, hogy ha már jelképek, meg szimbólumok, meg szavak, meg a szavakon túli jelentés, igen, a kommunista rendszer az maga ugye vallástalan volt, de azért a kommunizmus, mint eszme kezdeteinél, azért elég jelentősen aláhegedültek az őskereszténységgel való párhuzamnak. Mm-hmm. Tehát ugye a Szovjetunióban megjelentek olyan képek, ahol ugye egy munkásnőt láthatunk, mint Madonnát, mm-hmm. és ugye a kis Jézussal, vagy ugye volt például szocialista hiszek egy
a délalföldi. Ahogy a Hortista után muszáj volt egy válasz.
Igen. Tehát, hogy nyilvánvalóan a szocializmus, mint eszmerendszer és a kereszténység között nagyon sok eszmei, formai hasonlóság van. Ezt most egyébként nem én találom ki, ezt Tamás Gáspár Miklós is megírta egy jó párszor, hogy nyilván van egy hasonlóság, de ugyanakkor van egy nagyon éles ellentét is, mert ugye hát az egyik az egy forradalommal akarja ugye megváltoztatni a világot, míg a másik pedig felebaráti szeretettel és ennek az apró munkája által. De hogy volt a szocializmusban és a kommunizmusban a kezdetén egy ilyen egyházias jelleg. Ugye ott is lettek szentek, ott is elemezték a felvonulásokat, hogy tulajdonképpen amikor viszik ott az alapító képeit, Marx, Engels, Lenin, Stalin képeit, ugye mint az atya, a fiú, meg a szent lélket, hogy az mennyire másolta ugye a régi orosz ortodox egyházi felvonulásokat. És ha már itt tartunk, akkor az nagyon érdekes, erre Kisgyé Csaba professzor a művelődés történeti tanszéken az ELTE-n hívta fel az egyik szemináriumon a figyelmünket, hogy a vörös szín az eredetileg ugye a császároknak volt a színe. Erről egy külön könyvet lehetne írni, hogy hogyan változott évezredeken keresztül a színek politikai használata. A vörös szín az a császárnak volt a színe, és hogy hogyan ment ez át oda, hogy a lázadásnak a színe lett, előbb a háborújé, aztán utána a lázadóké, amikor 1794-ben lázadó matrózok Angliában a vörös zászlót tűzték ki, ennek lett a hatása az, hogy elkezdték használni a lázadás zászlajaként a barikádokon, és aztán ugye innen vették át a radikális demokraták, uh-huh. illetve a szocialisták, és akkor hogyan jut vissza lényegében a kiinduló ponthoz Sztálin alatt, hogy megint ugye az uralkodásnak lesz a színe a vörös szín. Uh-huh. Szerintem ez egy nagyon, nagyon érdekes evolúciós út.
Azt ugye nagyon sokszor mondják a magyarokra, hogy eléggé mondjuk pesszimisták, vagy már cinizmussal állnak valami új dologhoz, vagy régi új dologhoz. Ráadásul, hogyha van egy tüntetésrendezvény akármi, tehát nem kell tüntetésnek lennie egy ünnepi felvonulás és társai. Ugye a kilukasztott zászlóra nem tértünk ki, azt még majd kérlek, hogy mondd el. Hát nem is csak a színpadon állókra figyelünk, hanem azért nézzük a közönséget, hogy megtaláljuk-e benne magunkat. Uh-huh. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy ezekhez az emberekhez nekem semmi közöm, akkor már fenntartásokkal fogom hallgatni azt, hogy igen, ez tényleg nem az én oldalam. Uh-huh. Ha meglátom azokat a zászlókat, ha meglátom azokat a, mondjuk úgy, hogy a jogilag nem aktuális Magyarország formát uh-huh. valakinek a táskáján, uh-huh. akkor tudom, hogy rossz helyen vagyok, tehát hogy nézzem meg, hogy a város mely pontján van a megfelelő uh-huh. megemlékezés. És az jutott eszembe, hogy megbüntettek a múltkor, gyorsabban mentem 50-nél, nem sokkal. De az egészben az a lényeg, hogy már előtte jelezték, hogy kezdj el lelassítani, mert itt kamera fog venni. Uh-huh. És én bennem az volt, hogy mi van, előre szólnak, hogy itt kamera, olyan nem lehet. Uh-huh. Miért szólnának el? Ez nem. Tehát, hogy az volt bennem, hogy deepfake, vagy nem tudom. Na, és kétszer ugyanazon a helyen büntettek meg, ahol ki volt írva, hogy uh-huh. figyelj, itt kamera veszi azt, hogy te 50-nel uh-huh. menjél. És szerintem ez nagyjából egyrészt az én hülyeségemről nagyon sok mindent elárul, másrészt az, hogy még azt sem hisszük el, hogyha valaki figyelmeztet minket. Vajon mennyire tudunk hinni bárkinek, aki ígér nekünk valamit. Uh-huh. És közben nyilván nem csukjuk be a szemünket, és látjuk az előbb említett jelképeket. Uh-huh. Tehát mindezt összeadjuk. Egyébként is negatívak vagyunk, hogy valójában mi azért is totyorgunk mindig így a történelem uh-huh. egészét nézve, mert hogy úgy nem tudunk ilyen igazán úgy beleszeretni valamibe.
Hát most erre mondanám azt, hogy Csizmadia Ervin és a Méltányosság Politika Elemző Központ nagyon sokat szokta mondani, meg írni, hogy vannak történelmi mintázatok, és ebbe a történelmi mintázatokba időről időre úgy tűnik, legalábbis egyelőre, hogy visszatér a magyar társadalom. Nem vagyok benne biztos egyébként, hogy ez a visszatérés, vagy visszatérés érzület, ez leírható a negativizmussal, tehát szerintem kicsit azért a 90-es, 2000-es években egy picit túl lett tolva ez a gondolat, hogy a magyarok azok negatívak és cinikusak. Én nem gondolnám, hogy negatívabbak lennének úgy általában, meg a negatív felfogásnak, vagy a kicsit ilyen közönös felfogásnak egyébként lehet pozitív szerepe is, mert meg tudja védeni az embert, tehát például, hogy túl lelkesüljön dolgokért, akár szélsőséges méretekben. Tehát, hogy nem biztos egyrészt, hogy ez létezik, kettő, meg hogyha létezik is, nem biztos, hogy ezt feltétlenül negatívan kell értékelni. Úgy értem, hogy ez egy neutrális érték is lehet, ami adott kontextusban lehet negatív is, adott kontextusban lehet pozitív is. Például, most csak feldobom így témaként, csak egy ilyen gondolat kísérlet, nem fogom tudni most ezt itt kifejteni, de például milyen érdekes, hogy a kemény diktatúrák Magyarország történetében relatíve rövid ideig tartottak. Ugye Rákosi korszak az 4 év, a fasizálódásnak az igazán kemény náci jellegű időszaka.
Ami már Szálasihoz
kötődik. Igen, az ugye 6 hónap, most ez is 6 hónappal több volt, mint kellett volna.
Persze, meg ezt a folyamatában nézi folyamatában, az ember, akkor nem igen, a semmiből jött.
Így van, tehát, hogy például voltak országok, ahol ugye több idő adatott sajnos a keményebb diktatúráknak. Uh-huh. Tehát Magyarországon, például ez a cinizmus, ha létezik, akkor lehet, hogy ez egy gát a kemény diktatúrákkal szemben. Ugyanakkor viszont nem gát,
a puha
patriarchálisabb, és kicsit ilyen rossz szóval mondom, de népieskedőbb, nem népi, meg nem népies, hanem népieskedőbb rendszerekkel szemben, mint mondjuk a Kádár rendszer. Ugye? Tehát, hogy ez is egy nagyon érdekes gondolatkísérlet lenne.
És talán, hogy elég viszonylagosan gondolkozunk. Tehát nekünk megmutatják fél évre, vagy 4 évre azt, ami a durva, és azt mondjuk, hogy hát ez így elég rossz. Uh-huh. És annak kapjuk egy lightosabb verzióját, jó, ebben már így eléldegélünk, nem? Tehát, hogy olyan, olyan a jó értelemben vagyunk igénytelenek, nem vagyunk igényes nép.
Én nem vagyok benne biztos, hogy ezt így ki lehet mondani, viszont még egy dologra akartam reagálni, a lyukas zászlóra, igen, mert az kellőképpen erős szimbólum a 20. században, hogy azt ne engedjük így elúszni, hogy igen, nyilvánvalóan, hogy a lyukas zászló politikailag először akkor jelent meg a modern demokrácia történetében, amikor a rendszerváltás volt, és akkor egy nagyon erős visszanyúlás volt 56-hoz, mert hát honnan meríthette a harmadik köztársaság a legitimitását? Nyilván ugye 56, viszonylag kevesek voltak, akik ugye visszavezették egészen 18-ig, pedig a köztársasági hagyománynak ott is megtalálhatjuk gyökerét, de hát mondjuk az 56-tal nyilván nem mérkőzhetett. Hát kevesen voltak sajnálatos módon, akik 18-at érett fejjel megélték, és ugye még éltek 89-ben. 56 esetében azért nyilván voltak, meg ugye 56 emlékezetét az a rezsim nyomta el, amelyik ugye összedőlt. És aztán ugye néhány év, vagy egy évtized, és akkor ugye a 2006-os tüntetések idején megint az 56-os zászlót kiviszik az utcára, csak ugye most aktuálisan már más értelemben mást jelent, és aztán ugye eltelik mondjuk megint egy évtized, egy bő évtized, és ugye megint látjuk egy másik rendszerben, ahhoz képest is másik rendszerben, és nyilván megint mást jelent. Tehát szerintem ez is nagyon jól leképezi, hogy ugyanaz a szimbólum teljesen változatlan formában, pusztán azáltal, hogy éppen milyen a fönnálló rendszer, és kik ragadják meg, hogy egészen másképpen értelmeződik objektív szemmel, viszont mondjuk mindegyikben a rendszer ellenesség benne van, tehát az adott rendszerrel szembeni ellenesség, tehát ez egy ilyen forradalmi szimbólum, mint a németalföldieknél a koldus motívum, vagy a Skóciában a kilt, amíg ugye nem terjedt el, csak itt egy zászló formájában.
a szimbólumnak az erősségétől függ az, hogy ki tudja valaki sajátítani? Mert most azon gondolkoztam, hogy miért lehetett egy kokárdát lenyúlni, uh-huh. azért, mert túl általános, mert tulajdonképpen az, hogy állítólag Szendrei Júlia varrogatott először valamit Petőfinek, és azt nevezték először kokárdának, mindegy, hogy az igazából csak egy ilyen manifestációja uh-huh. annak, ami, de hát a zászló is az, és ezt a bizonyos lyukas zászlót, ahogy te mondtad, mások, más korban, másokból. Most is, de nem lett az övék. Tehát uh-huh. kizárólag. Tehát nagyon sok esetben ugye az egyik a korábbira, a másik a még korábbira utal, tehát hogy tehát olyan, mintha annak viszont önálló élete lenne.
Uh-huh. Igen, igen, tehát néha ezek a jelképek önállóan is tudnak élni, meg hát valószínűleg, hogy a lyukas zászló esetében miután nagyon erőteljesen kötődik azért mindenfajta használata, aktuális használata ellenére 56-hoz, és miután ugye ez is egy ilyen szent dátum a magyarok számára, ezért valószínűleg ezt így ebben a formában nem lehet, hogy valaki egy csoport teljes egészében elorozza. Úgyhogy valóban vannak ilyen szimbólumok, amelyek immunisak tudnak lenni. Viszont ugye például, hogyha akár az úgynevezett Árpád-sávos zászlót vesszük, vagy mondjuk a korona nélküli címeres zászlót, azok ugye már erősebben kötődnek bizonyos politikai eszmei tartalmakhoz. Noha bár a Kossuth címer megjelent ugye 56-ban az is, meg ugye felfestették tankra, de mégsem tudott annyira elterjedni, mint ugye ez a lyukas zászló. Tehát nagyon érdekes, hogy ugye itt a hiány, nevezetesen, hogy a zászló közepe lyukas, egy hiány az a többlet, amit ugye nem tud betölteni a többi zászló.
És akár mondjuk a média szerepe is, mert ugye mindenkinek ugyanaz a dallam, és ugyanaz a képsor jut az eszébe.
Ráadásul igen.
Ami
igen.
Sokáig nem volt világos az embereknek, hogy ez nem egy tök jól elkapott pillanat volt, ez egy dramatizált jelenet volt, de nem is akartak ezzel hazudni, csak fel sem merült, mert annyira tökéletesen lobogott az a lobogó, hogy a benne lévő lyukon keresztül láttad a tömeget, és tényleg gyönyörű ugye az a komoly zene, amit használnak hozzá. Hogy ez így össze is forrt azzal, hogy még inkább, vagy még hatásosabbá tette nyilván a média, ahogy te is mondtad, hogy felelőssége van annak, aki sokakhoz beszél, uh-huh. és aki van. Ezt tolmácsolja. Egy dolog volt, hogy gyerekkoromban megszoktam, hogy a intézmények tetején mindig ugye két uh-huh. zászlót tartó rúd, tehát egy olyan, igen, zászlórudat tartó szerkezet volt, ami kettő zászlót bír el, mert hogy az egyikben volt a piros-fehér-zöld, és a másikban a vörös. Uh-huh. És aztán a vörös kikerült, és mindig ott állt szomorúan egyedül az a, nem uh-huh. azért, mert hogy vissza kéne rakni a vöröset, nem amiatt sem. És amikor végre beléptük az Unióba, uh-huh. akkor újra funkciója lett annak a rúdtartónak.
Igen, igen.
És ezzel semmiféle párhuzamot nem vonnék a Szovjetunió és uh-huh. az Európai Unió között. Nagyon hangsúlyosan kijelentem. Uh-huh. Ez a gyermeki gondolkodásom volt, hogyha valami van, amit használni kell valamire, akkor használják. Uh-huh. Na. Úgyhogy tényképpen egy csomó jelképet még így sem beszéltünk meg. A színekre meg visszatérünk. Pár Ádám történész, politológus, a Méltányosság Politika Elemző Központ munkatársa volt itt velem, és hát a jelképekről, meg azoknak az erejéről és a használatáról beszélgettünk. Köszönöm, hogy ezeket elmondtad.
Szívesen.
42. Miha is tudjátok, hogy mi a kérdés, érteni fogjátok a választ is.
És most visszakanyarodunk a több epizóddal ezelőtt már vizsgálat alá vont nyelvpolitikához, hogy az annak kötelékébe tartozó további területeket és az azokra vonatkozó szabályozásokat is összefoglaljuk. Horváth Péter Iván nyelvésszel ma érkezünk el hosszú interjú folyamunk végéhez. A következőkben a nyelvpolitika 3 eddig még nem említett nagyobb egységéről lesz szó.
Második megálló.
Korábban ugye foglalkoztunk azzal, hogy milyen kérésekkel szoktak megjelenni utónevek kapcsán a leendő szülők. Itt tudjuk, hogy nagyon sokszor a popkultúra az befolyásolja ezt, amely név még nincsen elfogadva, ahhoz engedélyt kell kérni, de a lényeg az, hogy amit viszont ott mi nem beszéltünk meg, hogy ki dönt erről, és hogy, mint azt az interjúnk előtti beszélgetésből már megtudhattam, ez is az úgynevezett nyelvpolitikába tartozik, ezeknek az utóneveknek az elfogadása, vagy el nem fogadása.
Ennek a legismertebb példája az, hogy talán még régebben minden háztartásban volt Ladó János, a nyelvész akadémikusnak a Magyar utónévkönyv című műve, és az mind a férfi, mind a női keresztnevek felsorolásában, tehát az egyes szócikkek élén oda bígyeztette zárójelben, hogy elfogadható vagy ajánlott. Tehát már ezzel, ugye tudjuk, hogy amikor megrostálnak egy ilyen anyagot, lásd a szótárak esete, ahogy beszéltünk Ország Lászlóról, nyilván amit eleve nem tudtak volna elfogadni, azt be se emelhették Ladó és munkatársai ebbe a kötetbe, de ha már bekerült, akkor ezáltal is finoman terelgették a népet, hogy ezt inkább, ezt meg kevésbé. A Nyelvtudományi Intézet volt illetékes abban, hogy vitás kérdéseket eldöntsön, mert tapasztalható ez a tendencia, hogy egyre többféle keresztnevet akarnak adni a szülők a gyermekeiknek, akár tényleg a filmsorozatok hatására, akár másokból. És hát ez mindmáig így van, hogy kikérik a, most már nem intézetnek hívják, hanem Nyelvtudományi Kutatóközpontnak a szakvéleményét, és úgy tudom, hogy a vonatkozó törvény arról is rendelkezik, hogy azért egyértelműen derüljön ki a névviselőnek a neme, mert hogy vannak országok, ahol még ez sincs szabályozva, és akkor tényleg ott találgathat mindenki, hogy... És a napsugár jutott eszembe, de nem jó példa, mert létezik, ugye, mint női név. Van még egy fontos rendelkezés Magyarországon, ez pedig az, hogy a nálunk élő külföldi állampolgár, akinek itt születik a gyermeke, és ő a saját anyanyelvén kívánja megnevezni valahogy, azt lehet csak akkor, és ez egy a nemzetiségekre is igaz egyébként, nem csak a külföldiekre, csak akkor teljesen magyar kiejtés szerint kell anyakönyvezni. Tehát erre jó példa az Ágnesnek, nem tudom honnan jutott eszembe ez a név, ugye az Ágnesnek a spanyol megfelelője az Inés, I-N-E-S, tehát magyar ékezettel az ebetűn, és hát ez csak úgy lehet, hogy I-N-E-S-Z, tehát teljesen magyar kiejtés szerint. Ugye a magamfajta hispanista ilyenkor rosszul van, hogy micsoda barbárság, de hát az senkit nem érdekel, hogy egy hispanista erről mit gondol. Itt ugye ez a szabály, hogy a magyar kiejtést tükrözze.
De engem érdekel, mert eddig is veled beszélgettem erről. De hogy egyébként van-e még olyan fontos téma, ami a nyelvpolitika kategóriába tartozik?
A nyelvpolitikába sorolnám végső soron azt is, hogy például a büntető törvénykönyvben vannak csak nyelvileg megvalósítható bűncselekmények, hogyha a rémhírterjesztésre gondolunk, vagy a rágalmazásra, vagy újabban a gyűlöletbeszédre. Tehát ez lenne az egyik. A másik pedig az úgynevezett politikailag korrekt nyelvhasználat, amely valahogy a múlt század 70-es éveiben kezdett kibontakozni az USA-ban, és aztán terjedt el Nyugat-Európa szerte. Ez egyértelműen a baloldali és főleg a liberális ideológiához, politikához köthető, és az alap elgondolás tulajdonképpen helyeselhető, hogy senkit ne bántsunk meg akaratunk ellenére adott esetben. Ezzel egyetlen gond az, hogy egy idő után elkezdték túlérzékenységből kibővíteni ezt a kört olyan szavakra is, amelyeket az emberek soha nem bántó éllel használtak, de úgy gondolták bizonyos döntéshozók, hogy de hát akkor az sem jó. Tehát ugye a bőrszín az elég egyértelmű, vagy valakinek a származása, hogy milyen etnikumhoz tartozik, de utána kezdett elfajulni ez az egész abba az irányba, hogy akkor más se lehet mondani valakire, hogy alacsony, és akkor megjelent az amerikai angolban az, hogy vertically challenged, tehát hogy függőlegesen kihívásokkal küzd, amin hát mindenki nevetett a döntés.
De ráadásul sértőbb.
Tehát hogyne,
az,
hogyne,
miközben hogyne. Az alacsony, hogyha ezt valaki úgy gondolja, hogy ez egy negatív tulajdonság, tehát sértő dolog erre felhívni a figyelmet, akkor az nem sértőbb, hogy azt mondja, hogy függőlegesen kihívásokkal küzdő, mint hogyha ez egy küzdelem lenne, hogy valaki alacsony. Igen, egyébként igen. Az, mert nem érem a legfelső polcot, de ez most teljesen minden.
Igen. Tehát azért mondom, hogy ez a nyelvpolitikának egy eléggé látványos megnyilvánulása, de mondom, határozottan egy bizonyos vagy két oldalhoz lehet kötni, tehát ez nem a konzervatív vagy jobboldali vagy népnemzeti ki, hogy hívja, politikusokra szokott jellemző lenni. És hát talán azt lehet rá mondani, mint a gyógyszerekre, hogy mértékletesen kellő mennyiségben igenis szüksége van rá, de hát egy ponton túl önmagának a paródiájává tud válni.
Ez az összes túlkapásra, hogy őszintén, akinek meg kell magyarázni, hogy hogyan kell közeledni egy emberhez, és legyen az verbális, amiről eddig beszéltünk, tehát hogyan nevezem meg, hogyan beszélek róla egyes szem, harmadik szemébe, hogyan érintkezem vele, akármilyen értelemben, tehát akinek ezt meg kell magyarázni, ott már rég probléma van. Én azt gondolom.
És akkor hadd tegyem még hozzá, van ennek egy, mi is lenne erre a jó szó, egy pandanya, ha ismerik a hallgatók ezt, hogy a megfelelője, ugye az ellenoldal, hogy tehát amikor a politika úgy gondolja, hogy szabály az bizonyos kényesnek minősített témákat, vagy az arról való beszédmódot, akkor sokszor maguk az érintettek lázadnak föl. Klasszikus példa, ugye, amikor a vakok kikérik maguknak, hogy őket világtalannak hívják.
Igen.
Vagy például ezt szintén Nádasdy Ádám, ugye hát akit nyelvészként, műfordítóként mindenki nagyon jól ismer, de hát ugye a melegségéről rengeteget beszél, cikkez, stb. Előadásokat tart, és ő mondta nem egyszer, hogy tudatosan használja saját magára és másokra is a buzi szót, tehát hogy ő tulajdonképpen vissza akarja helyezni a jogaiba ezt, vagy inkább nem is ez a jó megfogalmazás, hanem hogy a
el akarja venni az élét.
Így van, el akarja venni az élét, mert egyébként ő értekezett arról is több interjúban, hogy a homoszexuális, ugye valahogy ezt a szót a 19. század végén egy orvos vagy pszichológus alkotta, és hogy ugye beszéltünk arról, hogy terminusnak nagyon jó, mert hogy olyan szemtelen meg semleges, csak éppen ott van az utótakban a szexuális, és ez meg felerősíti azt a tévképzetet a legtöbb emberben, hogy ennek az egész életmódnak, magatartásformának, stb. A szexualitás a lényege, holott az csak az egyik megnyilvánulási formája. Igen, ez nagyon érdekes.
Ez érdekes, de hála Istennek, vagy nem tudom, én legalábbis ezt pozitívan látom, hogy mivel ugye keresni kell a szinonimákat a cikkekben, a heteroszexuális kifejezés is pont ennek kapcsán megjelenik. Tehát nekem például nem jutott eszembe, hogy a homoszexuális szónak van egy ilyen mellékága, hogy én ettől azt feltételezném, hogy egy meleg ember az csak arról szól, hogy a melegségét folyamatosan szexuális szinten éli meg.
Csak ugye azért, hogy lássuk, hogy ez sem olyan fekete-fehér, meg könnyű téma, hogy nyilvánvalóan egy érintett, az persze hamarabb veszi a szájára. Ugye? Vagy mondjuk a feketéknél maradva az, hogy néger, hát filmekben is halljuk, hogy egymásnak mondják, hol évődve, hol éppen szándékos sértésként, de hát nyilván abban egyetértetünk, hogy egész más az ő szájukból, hogy ők így próbálják a szót visszahelyezni az eredeti jogaiba, és próbáljuk meg ezt mi. Ugye fehér bőrűként, és ez ugyanígy igaz a melegségre is, hogy az érthető, méltányolható, hogy egy meleg erre törekszik, de hát nyilván azért neki ez nem esik jól, hogyha egy hetero ugyanezt mondja, majd hozzátesz, hogy de hiszen én is azért, amiért te. Tehát magyarán nyelvészként és magánemberként is azért én ezt úgy kíváncsian figyelem, hogy eljön-e majd egyszer az a pillanat, amikor a buziból egy teljesen semleges szó lesz. Hát egyelőre semmilyen jel nem mutat rá.
Nyilván nem fogok Nádasdy Ádámmal vitatkozni abban, hogy mert ezt ő tudja, hogy melyik szó melyikből fejlődött ki, és melyik volt előbb, és van egy ilyen elképzelésem, hogy van köze az abúzus szóhoz.
Nem, nincs egyetlen más az
eredet. Jaj, de jó, mert nem tudom, hogy mi volt az első megnevezése annak, amikor sértésként akarták használni, szóval, hogy én nem hoznám vissza a rossz hangulatú kifejezést. Nekem nem jönne rá a számra, hogy ezt mondjam.
Igen. Egyébként én azt hiszem a 20. század elején kezdett terjedni, ugye a buzeránsnak az elvágása, rövidítése, mint ahogy Heltai Jenő megalkotta ugye a mozgókép színházból azt, hogy mozi, meg cigaretta, cigi, akkor voltak nagyon népszerűek ezek a becéző formák.
Jó, de a buzeráns akkor mi viszont?
Teljesen más az eredete, meglepő, de az, hogy bolgár, mert volt a középkorban egy keresztény eretnek csoport, és azoknak volt az egyik tevékenységük tulajdonképpen hát szándékosan, most megint ezt mondom, hogy beintve az egyházi hatalmasságoknak, hogy hát homoszexuális cselekvéseket hajtottak végre. Tehát valahogy rájuk ragadt, tehát a bolgár szó ez fölvette ezt, és aztán nagyon kalandos úton az olaszon meg a francián keresztül ugye a németbe került, és hát a magyar meg ugye a németből vette át általában ezeket a nemzetközi szavakat.
A beszélgetésünk során több egyszerre esik le az állam. Jó, oké, de mondjuk ennek is ugye negatív története van, tehát nem tudom, hogy miért lenne jó, hogyha mondjuk letisztítanánk egy ilyen szót. Tehát, hogy én pont annak a híve vagyok, hogyha meghagyjuk azt, hogy tudjuk, hogy van olyan szó, ami sértés, és mi akarattal nem használjuk. Az már egy vélemény.
Azért mondtam, hogy a törekvéssel egyetértek, de részemről nagyon kétkedem abban, hogy valaha is sikerül ebből semleges szót faragcsálni, vagy ha igen, akkor valószínűleg az lesz, hogy majd nő a helyébe két másik ilyen vagy három, mert a nyelvközösségnek meg ez világszerte így van, mindig megvan arra az igénye, hogyha ő valakit becsmérelni akar, akkor tudjon becsmérelni. Akkor őt ne kényszerítsék arra, hogy egy semleges szót használjon.
Tényleg így ne szúrjunk már ki ezekkel a kedves emberekkel, aki becsmérelni akar, hogy nem tud hova nyúlni, és még a végén nyelvet kell újítania.
Nem, hát ez, erre szoktuk mondani, hogy a nyelv önmagában hallatlanul demokratikus, mert hogy mindenféle szándékot vagy igényt kielégít a nemeset is, meg a nemtelent is.
Uh-huh. Hát és a társadalom látlelete, hogy melyiket elégíti igen, ki éppen igen. A leginkább. Vagy kell kielégíteni a leginkább valószínűleg. Egy dolog igen. Még. Ugye mondtad, hogy a vakok kérik, hogy ne nevezzék őket világtalannak teljes joggal. Siket, nagyot halló, hallássérült, süket. Itt, hogy igen. Mi a PC, azt nem tudom, de ez két ponton kapcsolódik ugye a nyelvpolitikához, amit előzetesen megbeszéltünk, hogy egy bizonyos szempontból egy kisebbségnek kisebbségnek tekinthető, és hogyne. Vajon az ő nyelvi megértésében mennyire tud és akar együttműködni az adott ország, ahol ők élnek?
Ez nagyon jó kérdés, mert a magyar alaptörvényben van egy ilyen rendelkezés is, hogy az állam elismeri és támogatja a magyar jelnyelvet. Emlegettük Finnországot, ahol ugye példaértékűen viszonyulnak a svéd nyelvközösséghez, ott ez még részletesebben ki van dolgozva, és valószínűleg pénzzel, meg minden egyéb eszközzel támogatják, mert ugye a siketeket és a nagyothallókat nyelvi kisebbségnek szoktuk nevezni. Ugye bizonyos értelemben a vakok is, mert hát ők ugye az írásbeli információkhoz férnek hozzá nehezebben, de tulajdonképpen az egész, tehát ha a nyelvpolitikába akarom beágyazni a kérdést, akkor itt mindig az szokott elsikkadni, hogy amikor beiratkozik egy siket, vagy főleg egy siket gyerek egy magyar általános iskola első osztályába, akkor hagyományosan arról feledkeztek meg, vagy nem is tudatosult az oktatáspolitikusokban, meg az iskola igazgatóban sem, hogy annak a gyereknek nem a magyar az anyanyelve. Tehát ezt muszáj sokszor súlykolni mindenkibe, hanem neki a jelnyelv az anyanyelve. Uh-huh. Tehát egy kicsit visszautalok akár a cigányságra, akár egy itt élő külföldire, hogy akkor megint ott van ez a kettős helyzeti hátrány, hogy neki nem csak a tananyagot kell elsajátítania, hanem a magyar nyelvet is, és az neki igenis idegen nyelv. És akkor hát itt jut szerephez az állam, hogy akkor azt támogatja minden eszközzel, hogy legyenek ilyen, hát úgynevezett szurdopedagógusok, ugye, akik a siketeket és nagyothallókat tanítják, meg olyan tankönyvek, stb.
Az erre vonatkozó politikai korrektség az mit követel meg? Megnevezést.
Ja, hát magát a megnevezést, igen, hát ezzel a többségi beszélők mindig gondban vannak az összes kisebbség kapcsán, de hát itt azért azt hiszem elég jó fogódzó a SINOSZ, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége. Hát hogyha ők ezt a cégért akasztják a kapujuk fölé, meg a weboldalukra ezt írják ki, azt hiszem ez követhető. Nyelvtörténetileg ugye az, hogy süket és siket természetesen ugyanaz a szótő, ezeket úgy nevezzük, hogy alakváltozatok, csak hát egy ilyen stílus különbség alakult ki közöttük, mégpedig azért, mert a siketeket sokszor elmebetegeknek tekintették, vagy fogyatékosoknak, talán ez így a jó szó. Hát az említett okokból, hogy nekik a magyar nem az anyanyelvük volt. És aztán akkor rájöttek egy idő után, hogy nem a felfogó képességükkel van baj, vagy az IQ-jukkal, hanem az, hogy nekik ez idegen nyelv.
Ja, tehát hogy ezért... mondjuk ez olyan korokat kell venni, ahol mondjuk az írásbeliség nem volt annyira, sőt, talán még egyáltalán nem, tehát semmilyen módon nem tudta kifejezni magát, hogy ő mindent így ért, van, csak éppen van. Nem tudja elmondani.
Így van, és akkor ezért az a szó, hogy süket, tehát eredetileg tárgyilagos, semleges megnevezés volt arra, hogy nem hall az illető, ez ugye megint hát pejorálódott, tehát ez is egy ilyen negatív mellékjelentést vett fel, és akkor így csatlakozom vissza, hogy az előző vonulatunkra, hogy a politikailag korrekt nyelvhasználat élharcosai szemében ez meg egy újabb céltábla lett, és egyébként teljes joggal, hogy mivel ez egy ilyen elítélő, becsmérlő szó, hát akkor legyen siket.
Igen, mert most eszembe jutott a nagymamám, hogyha így azt akarta mondani, hogy hülye vagyok, tehát nyilván nem mondott nekem ilyet, mondta, hogy de süket vagy.
Így van,
és
így van.
Hogy ezért az ő szájából pont, hogy viszont, mint sértés, nem az, hogy kedves, de a leggyengébb, tehát, hogy a legkevésbé az. De az igazság, hogy sokszor mondta azt is, hogy hát akkor tényleg hülye voltam, hogy ezeket sokszor mondta, hogy de pupák vagy. És én úgy szerettem azt, hogy azt mondta, hogy pupák, aztán volt egy olyan újságíró, ilyen szélső jobboldali csaj, aki folyton azt mondta, hogy milyen pupák ez vagy az, és rájöttem, hogy ez attól függ, hogy kinek a szájából hallom ezt a szót.
Hogyne. Ez teljesen így van. Lehetne hosszan sorolni az ilyen példákat, hogy még évszázadokkal ezelőtt az, hogy béna, meg nyomorék, hát ezekkel senkit nem akart megsérteni. Így hívták, és kész. Tehát ezek viszonylag új fejlemények, hogy mozgássérült, meg mozgáskorlátozott, meg egyéb még bonyolultabb körülírások jelentek meg.
Igen, hát maximum ilyen módon tudja a nyelvpolitika ezt szabályozni, mert a hangsúlyt azt nem tudja lekottázni, hogy hogyan kellene kiejteni azt. Tehát tudjuk nagyon jól, hogy a hivatalosan elfogadott szót is lehet sértően mondani, tehát hogyha valaki azt mondja, hogy meleg, azt is tudja úgy mondani, hogy rondábban hangzik, mint hogyha a legsúlyosabb sértő változatát ejteni ki a száján.
Igen, igen. Hát azt azért tegyük hozzá, hogy hála Istennek, akármilyen elnyomó az államhatalom, az a történelemben mindig így volt, hogy ő a saját köreiben tudja szabályozni a nyelvhasználatot, tehát a hivatalnokok, a miniszterek, stb. De az, hogy a köznép mit mond, és hogy főleg otthon, tehát inkább úgy fogalmazhatok, hogy a nyilvános nyelvhasználatba bele tud nyúlni, de hát az emberek, mint sok más területen itt is megtalálják a kiskapukat, tehát tudják, hogy jól van. Nagyobb közösség előtt így és így kell mondani, de hát tudjuk, hogy ez valójában úgy és úgy van, és otthon úgy is szoktuk mondani, és azon semmilyen diktatúra nem tud változtatni.
Ha valaki már itt tart, már ez is remek dolog, hogy legalább azt tudja, hogy mi az, ami minimum elvárás, de azt gondolom, hogy az akkor lesz már itt a Kánaán, hogyha ezt otthon sem úgy nevezzük.
Igen, mert ezt tulajdonképpen nem mondtam az előbb, ugye a politikailag korrekt nyelvhasználatnak az élharcosai azt is hirdetik, hogy akkor végső soron a nyelvhasználat visszahat a gondolkodásra. Uh-huh. Tehát ha száműzzük a beszédünkből ezeket a sokszor durva szavakat, akkor nem úgy fogunk gondolkodni, de hát ezt azért én kétkedve fogadom. Tehát inkább az ember ilyenkor úgy érzi, hogy na most lakatot teszek a számra, mert arról értesültem, hogy ez újabban tiltó listára került ez a szó, de attól még én miért gondolkodnék másként egy egyénről vagy egy csoportról, mert hogy nem úgy nevezem meg nyilvánosan.
Ezt te tudod, mert te vagy nyelvész, csak én nekem most az jutott eszembe, hogy amikor idegen nyelvet tanul az ember, egy csomószor ugye azt tapasztaljuk, hogy nem a magyarul kigondolt mondatunkat fordítjuk le, hanem az angol tudásunkban szereplő szókincset használjuk fel a gyakorlatban, és ezáltal kicsit máshogy fejezem ki magam, mint hogyha magyarul beszélnék, és olyan módon befolyásolja a gondolkodást, hogy nem azt mondja, hogy másmilyen lesz a személyiségem, de egy kicsit igen. Tehát, hogy a magyarba több minden közül válogatnék, és mást választanék, az angolba meg ahhoz anyanyelvi szinten kéne angolul beszélnem, hogy ott is ugyanilyen legyen. És én csak ezért gondolom, hogy akár lehet visszahatása, mert amikor valaki nagyon sokáig valamilyen módon beszél, meg működik, mondjuk nekem erről van, hogy jut még az eszembe az éjanyánk kapcsán, hogy elég sokáig játssza valaki a nácit, akkor egy idő után már akár azzá válhat. Tehát, hogy de még így ezt le is írja, hogy vigyázz, hogy kire akarsz hasonlítani, vagy kit akarsz utánozni, mert egy idő után azzá válsz.
Igen, jó, egyébként persze most akkor magamnak ellent mondva ezzel, meg azért minden államhatalom szokta manipulálni az állampolgárokat, hogy valamit csak egyféleképpen nevez meg, akkor azzal a saját világ látását rá is erőlteti, de észrevétlenül az emberekre.
Igen,
de hát
igen.
Ez nem mai találmány, ez az ókor óta így van.
Igen, tehát elég tényleg körbenézni, hogy melyik médium mely szót veszi át ebben a formában, de egy korábbi beszélgetésünkben ezt például a migráns per menekült kérdéskörben ugye tisztáztuk is, vagy részletesen megbeszéltük, de akkor tulajdonképpen a főbb pontjait átvettük a nyelvpolitikának, úgyhogy nyilván mindegyikre lehet még 1 millió példát felhozni, de azt, hogy mi tartozik ide, vagy mit érint a nyelvpolitika, azokon végigmentünk. Horváth Péter Iván nyelvész, köszönöm szépen, hogy mindezeket elmondtad.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Utak? Ahová megyünk, ott nincs szükség utakra.
Mára ennyi volt a Galaxis Kalauz, jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan a rádió archívumából visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Tímár Ágnes. Viszont hallásra!
Viszlát, és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis Kalauz. Tímár Ágnes műsorát hallották.